Volt egyszer egy tanárom, olyan 25 évvel ezelőtt mesélte el, akkor volt ő 60 éves, hogy az édesapjával sokszor mentek kirándulni, apja vitte, és volt olyan, hogy apja mondta neki, hogy viszünk magunkkal vizet, de csak akkor iszunk, amikor elértünk erre meg arra a pontra. És akkor így is történt, elindultak, mentek, gondolom jó kis nyári kánikula, hogy a gyermek szája, ajka, torka kiszáradt, és akkor mondta, hogy hát ő szeretne inni. És az apja mondta neki, hogy hát megbeszéltük, hogy nem iszunk, csak hogyha elértünk erre meg arra a pontra. És úgy is volt, és akkor a gyerek aztán örömmel ivott belőle. És ezt a tanárom akkor mesélte el, amikor már 60 éves volt, tehát akkor már levonta a konzekvenciát, hogy mi mindenre volt jó ez a helyzet. Ma ez a helyzet, én nem tudom, nem ismerek minden apukát, de ez általában úgy elképzelhetetlen a mai világban. Ugye az egészségügyisek azt mondják, hogy hát nem szabad megvárni, míg az embernek a veséje porzik, hanem már meg kell előzni, idejében kell inni. Ha anyuka meghallja, hogy a apuka mit tervez, akkor belerak egy fél üveg kólát a szatyorba, hogy megtorpedozza a hadműveletet. És hogyha meghallja valaki, hogy apuka mire készül, vagy mit csinált, akkor följelenti, nem tudom én miért. Úgyhogy ez teljesen kifordult a világ magából, és a józan paraszti ész már szerintem száműztük jó részt a civilizációból, de 25 évvel ezelőtt mesélte egy 60 éves, akkor 60 éves tanárom, hogy gyerekkorában, fiatal korában mit élt át. És azt mondta, hogy így tanította meg az apja arra, hogy mit jelent az, hogy nem mindent érhetek el azonnal, hogy valamiért meg kell küzdeni. Mit jelent az, hogy uralkodnom kell magamon és a kívánságaimon, és mit jelent az, hogy várni kell. És hát, ha más nem is, szerintem ezt a mai világban tanulnunk kell várni. És az a történet is hasonló, amiről ma is olvasunk. Az embernek egy kicsit déjà vu érzése lesz, hiszen 3 héttel korábban hasonló történetet hallottunk, és Bence prédikált róla. De olvassuk el most a Mózes 2. könyvéből a 17. fejezetet. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Végülis 2 történet van benne, én nagyrészt az elsőről fogok beszélni, és aztán csak néhány utalást teszek a másodikra. A Mózes 2. könyvének a 17. része. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refidimben, de nem volt ivóvize a népnek. A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta, adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Mózes pedig így felelt nekik, miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat? De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta, azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinkkel és jószágainkkal együtt. Ekkor segítségért kiáltott Mózes az Úrhoz, ezt mondta, mit csináljak ezzel a néppel, kis híja, hogy meg nem köveznek. De az Úr így szólt Mózeshez, menj végig a nép előtt, és védj magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára. Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Azután elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izrael fiainak a perlekedése miatt, mert így kísértették az Urat, közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Eljött Amálek, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak, válaszd ki férfiakat, vonulj ki, és ütközd meg Amálekkel. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálekkel. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb, Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálek volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementéig. Így győzte le Józsué Amálekot, és annak hadát fegyverrel. Akkor így szólt az Úr Mózeshez. Írd meg ezt a dolgot emlékeztetőül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, hogy Amáleknek még az emlékét is eltörlöm az ég alól. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el, az Úr az én hadi jelvényem. És így szólt, mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálek ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Eddig Isten igéje, foglaljunk helyet. Tehát megint egy ilyen történetről olvasunk, ami a szomjúságról szól, hogy a nép olyan helyre került, ahol nincs víz. És megint megszomjaznak. És az ember úgy elgondolkozik, hogy hát igen, 3 héttel ezelőtt hallottunk már egy ilyen történetet, és most akkor mi is történt valójában, hogy miért vezeti Isten így a népet? Egyáltalán Istennek a vezetése ez, hogy ilyen nyomorúságos helyre kerülnek? Én nem tudom, hogy volt-e már valaki úgy rendesen szomjas, főleg amikor kirándulni tudunk menni, ugye? És aztán megszomjazunk, és nincs nálunk víz, vagy már elfogyott. A nagyvárosban ez nem nagyon fordul elő, sőt, még múlt hétfőn a pünkösdi kiránduláson sem nagyon fordulhatott elő, mert az a hely, ahol kirándultunk, az tele volt vízcsapokkal, ugye a természet lágy ölén, mindenhol vízcsap volt. Nem nagyon ismerjük ezt az érzést, hogy igazán szomjasnak lenni, de azért talán föl tudunk idézni magunkban egy-két ilyen eseményt. Amikor úgy rendesen szomjazunk, és az ember úgy elgondolkozik, hogy de jó ég, miért felejtettem el, hol járt az eszem, hogy nem tettem be még több vizet, vagy egyáltalán a palackot otthon felejtettem, vagy valahol elfelejtettem, mit rontottam el. De ha egy kicsit gondolkozunk, nem csak lelki, vagy nem csak ilyen fizikai szükségünk van, és szomjúságunk, hanem a lelkünk is néha úgy szomjazik, az Isten igéje után sokszor, vagy valamilyen olyan nyomorúságban vagyunk, ahol az emberbe fölmerül a kérdés, hogy hol rontottam el, mit rontottam el, mit felejtettem el, mit nem csináltam jól, hol maradt ki valami. És az a megdöbbentő ebben a történetben, hogy itt a legelső versben már azt olvassuk, hogy az Úr vezette őket táborhelyről táborhelyre. Az Úr parancsa szerint. És így az ember fölkapja a fejét, hogy hát hogy lehet az, hogy Isten vezeti őket táborhelyről táborhelyre, és mégis ilyen helyzetbe kerülnek. És minden esetre azt tanulhatjuk meg belőle, hogy nem minden ilyen nyomorúságos helyzet van az ördögtől, vagy a világtól, vagy tőlünk, hanem van, amikor Isten vezet, és nem lehet eltéveszteni, oda kellett menni, oda kellett megérkezni, és mégis szomjúság, gyötrő szomjúság van az emberben. És nem azt kell kérdezni feltétlenül, hogy hol rontottam el, hol tévesztettem el, hanem ez egy olyan hely, amit Isten készített az én számomra. Jó néhány évvel ezelőtt valaki engem kérdezett, hogy ifjú házas lévén, hogy hát nem azt a másik lányt kellett volna-e mégiscsak feleségül venni, mert hát lehet, hogy oda több áldást adott volna az Úr. És aztán mondtam neki, hogy szerintem ezt a gondolatot és gondolkodásmódot most hagyja abba, és ne kínozza magát egy életre, mert hát nem azt mondom, hogy mindegy, de szinte mindegy, hogy kit veszel az ember, vagy kihez megy oda. Az Isten komolyan veszi azt az igent. És tessék egészségesen érteni azt, hogy szinte mindegy, de az Isten azt az igent, az komolyan veszi. És egy életen keresztül komolyan veszi. És abban a helyzetben állítja maga elé, és áldja meg azt a nehéz helyzetet is Isten. És még hogyha szárazság van is, hogyha az ember azt keresi, hogy mit rontottam el, nem feltétlen rontott el, ez egyszerűen természetes körülmények, így van, ez van, sőt, Isten vezetett bele adott helyzetbe. És nem azt kell kérdezni, hogy mit rontottam el, hanem hogy hogyan oldjam meg most ezt a helyzetet. Hogyan történhetett az, hogy ez a nép megszomjazik? Hogy van az, hogy egy olyan helyre kerül, ahol tényleg olyan ínségben van, amit ember el nem tud képzelni? Hát az egész nép szinte a rovásán van az élete veszélyben van. Hogy van az, hogy olyan helyzetbe kerülünk bele újból és újból, amiben nincs elég erőnk, és nem tudunk megoldani dolgokat? Elrontottunk valamit? Egyáltalán nem biztos. Ezt a népet Isten belevezette ebbe a helyzetbe. És akkor is belevezette, hogyha 3 héttel ezelőtt is hasonló helyzetet láttunk, hogy nem volt a népnek vize, és most újra és újra. És akkor az ember elgondolkozik, hogy a fejezet végén meg azt olvassuk, hogy jön Amálek, és megtámadja a népet. Hát, hogyha ezek szomjasak, és rájön egy nép, akik megtámadják őket, mennyi esélyük van? És ezért adtam ezt a címet a mainak, hogy az igehirdetésnek, hogy rövidlátó-e Isten. Hogy ennyire nem lát előre, hogy ennek a népnek folyamatosan vizet kéne adni, mert hogyha hirtelen megtámadja őket Amálek, hát akkor esetleg baj lesz. És tényleg így gondolkozunk, hogy Isten úgy hirtelen belevezet bennünket egy pusztába, a pusztába hirtelen kiderül, hogy nincs elég víz, akkor hirtelen Isten megoldja, eszébe jut, hogy hogyan oldja meg, de akkor már is ott a következő ellenség, Amálek, és akkor hirtelen Isten még azt is gyorsan megoldja valami furcsa módon. Tényleg Isten így egy lépésnél előre nem látna. És olyan furcsán tudunk gondolkozni, hogy igen, Isten nagyobb nálunk, és jelen van az életünkben, csak hogy mégis valahogy azt érezzük, hogy na most megint beleestem egy olyan helyzetbe, amit nem tudtam elkerülni, de valahol, mintha Isten nem lenne jelen. De ebben a fejezetben pont azt látjuk, hogy Isten nem tudta eltéveszteni, a nép sem tudta eltéveszteni. Isten vezette őket reggel vagy nappal felhőoszlopba, éjjel pedig tűzoszlopba, ezt az utat nem lehetett eltéveszteni. És mégis a vége az, hogy szomjúság gyötri az egész népet. Amikor végre fizetésért kezdtem dolgozni, egy év úgy telt el, hogy pont annyi fizetésem volt, hogy hazaadtam a hazadnivalót, ugye rezsire, élelemre, aztán még az úrnak, amit szántam, félretett, ugye a nettóból, nem a maradékból, mert de azt odaadtam, és akkor maradt annyi pénzem, hogy meg tudtam venni a következő havi bérletet, hogy el tudjak menni dolgozni. Hát ez óriási távlat, és nagy cél, hogy pont annyi van, hogy dolgozhassak. És akkor az ember mit mond, hogy Isten ilyen rövidlátó, hogy pont beosztja, és hogyha nagyobb kiadás van, hirtelen jött akármilyen esemény, akkor mi van, Isten nem lát előre? És az az érdekes, hogy soha nem voltunk pénzzavarban. És Isten soha nem volt rövidlátó abban az időszakban sem. De azt meg kellett tanulnom, amit ő mondott, Jézus mondott és csomózott az én szívemre is, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és aztán ráadásul ezek mind megadatnak nektek, és aztán ezt tapasztalom is, hogy ráadásul megkapom, és bőségesen megáldott bennünket Isten. De Isten nem rövidlátó, és nem csak úgy hirtelen belevezet ilyen helyzetekbe, vagy ad ilyen helyzeteket, vagy vannak, nagyon is jól tudja. És tudja azt, hogy jönni fog egy Amálek, és előtte azért a nép szomjúságát meg kell valahogy oldani. Természetesen mi, ugye természetünknél fogva, szeretnénk előrelátók lenni, szeretnénk tervezni, szeretnénk stabilitást. Ugye ezek mind úgy bennünk vannak. És itt ez a történet sem arról szól, hogy ez a nép megtervezte, hogy na, melyik úton fogok elmenni Kánaánba, a tejjel és mézzel folyó vidékre, és aztán majd én jól megoldom magamnak, hogy útközben mennyit csomagoljak, meg hol menjek, hanem arról szólt, hogy meg kellett tanulniuk, hogy Isten velem van. És erről hallottunk múlt vasárnap is. És az a nagy kérdés, hogy ezekben a helyzetekben, amiket Isten ad ezek szerint, és nem csak úgy bele pottyantam, ezekben a helyzetekben hogyan reagálok. Most azt nézzük meg 6 pont erejéig, hogy ez a nép hogyan reagált, Mert azért néha mi is hasonlóan reagálunk, és nyilván lehetne még sorolni ezeket a dolgokat, de most csak ebben a történetben maradunk, és csak arra gondolunk, amire én gondoltam, vagy amire Isten engem most vezetett. Ugye az első és legkézenfekvőbb a másik ember hibáztatása. Ugye Mózest hibáztatják, hogy ebben a helyzetben van, vagy ebben a helyzetbe kerültek, mert azt olvassuk, hogy a nép ismét perbe szállt Mózessel. És azt mondta, adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Ugye Mózes az oka annak, hogy ebben a helyzetben vannak, mondják ők. Mózes hozott ide, hogy nincsen vizünk. És hát a legegyszerűbb az, hogy a másikra fogjuk. Ugye azért vagyok száraz, mert hogy a másik nem ad nekem vizet, és azért van nekem lelki szárazságom, mert a gyülekezet milyen, mint egy száraz kút, vagy azért van nekem ilyen lelki szárazságom, vagy szeretet éhségem, mert mindenki csak úgy kivonja belőlem a szeretetet, és senki nem tölti föl az én szeretettankomat. Ugye a másik az oka annak, és nyilván lehet mondani, hogy sok igazság van abban, mert a családom csak kiszívja minden erőmet, hiszen elvárják azt, hogy reggeltől estig talpaljak, és értük dolgozzam, és a háztartást, és a takarítást, és mindent csináljak. És van ebben nagy igazság, de tényleg a másikra kell, és mindent csak a másikat, vagy a mindenért csak a másikat kell okolni azért, hogy az én életemben van lelki szárazság, és meg lehet gyújtani lassan. A másik reakció, hogy a megoldásért is a másik emberhez fordulnak, és nem az Úrhoz. Ez csak azért tűnik föl, mert aztán meg lehet olvasni azt, hogy amikor már Mózes nem tudta, hogy mit csináljon, akkor ő az Úrhoz kiáltott, és neki mondta el azt, hogy hát baj van, és kisfia, hogy meg nem köveznek. De ez az embereknek az alapvető problémája az, hogy a másik emberhez fordulnak, hogy mondd meg a megoldást. És ugye mai társadalmunkban meg aztán végképp lelki gondozók helyett is talán inkább pszichológushoz, pszichiáterhez fordulnak az emberek, ahelyett, hogy Istenhez fordulnának, és tennék neki föl az égető és nagy problémás kérdéseket. De itt Mózes pont erre hívja föl a figyelmet, nem csak ez a helyzet van, vagy nem csak ez a megoldás, vagy ez a reakció van, hogy hát akkor menjünk a másikhoz, tegyünk be valamit a fülünkbe, hallgassunk egy igehirdetést, vagy hallgassunk zenéket, mert a zene ugye a lelket is felüdíti olykor. Azt olvassuk, hogy Mózes az Úrhoz fordult, és az Úr aztán majd meg is oldja a lehetetlen helyzetet. Aztán azt olvassuk, hogy Mózest vádolják. Mert azt mondják neki, hogy azért hozta őket ki, hogy szomjúsággal gyötörje őket, sőt, ölje meg. És hogyha még ez nem elég, akkor még ezt úgy lehet fokozni, nem csak bennünket, hanem gyermekeinket és jószágunkat is. Mózes eddig nagyon sok jót tett, nem tudom, melyik volt az a dolog, amivel tényleg konkrétan mondhatták volna neki azt, hogy ezt meg azt a gonoszt tetted ellenünk. Nyilván nehéz helyzeteken mentek keresztül, de azért Mózes tényleg jó eszköze volt Istennek, és mindig minden helyzetben kihozta, és kisegítette a népét. És akkor most ezt a Mózest vádolják azzal, hogy nem csak kínok közé vittél bennünket, hanem meg is akarsz ölni, sőt nem csak bennünket, hanem a kedves gyermekeinket is, meg egyébként minden jószágunkat és javunkat is. Milyen hamar elfelejtik, ugye múlt héten hallottuk a mannákat, meg a fürjeket, 3 héttel azelőtt szintén azt, hogy hogyan szabadította meg Isten az egyiptomiaktól őket, és milyen hamar elfelejti ez a nép, hogy Isten mennyi jót tett velük. Úgyhogy nem véletlenül emlékeztet bennünket a Zsoltáros, hogy el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Áldjad lelkem az Urat. Aztán azt olvassuk, hogy a nagy testi szükség miatt elkezdett a nép rossz irányba nézni, Egyiptom felé, ezt nem kell nagyon ecsetelni, mert a múlt héten Dani erről beszélt, hogy Egyiptom már pozitív színbe tűnt föl előttük, és már úgy kívánkoztak volna visszamenni. De tényleg ez van, hogyha valami lelki nyomorúság van, akkor egyből nézzük azt, hogy mi az a múltba a jó, ami esetleg akkor nem volt annyira jó, de tényleg rossz irányba nézünk. Könnyen rossz irányba nézünk, ezt meg a zsidókhoz írt levélben olvassuk, a 12. rész második verse, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Ugye, mert mi annyi mindent tudunk nézni. És ugye, kedves kis hazánk, tényleg hajlamos a rosszra nézni és panaszkodni egyből, hogy minek kéne jobbnak lenni. Ő meg azt mondja a Szentíró, hogy nézzünk fel, ne csak a megkörnyékező bűnt és nyomorúságot, és ne a régi egyiptomi dolgokat emlegessük, hanem nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Aztán az is kiderül, hogy a Mózes elleni lázadás, az gyakorlatilag Isten elleni lázadás. Az, hogy Mózest szólítják meg, az egy dolog, de ugye Mózes nem a saját gondolata szerint vezette a népet, hanem ez Isten kísértés volt, és ezt meg is fogalmazza Mózes nekik, hogy miért kísértitek az Urat, hogy közöttünk van-e az Úr. Ez volt a végső kérdésük. És ugye a mi kérdésünk is sokszor az, hogy közöttünk van-e az Úr. Hogy még az én helyzetemben Isten ide figyele rám. Mert van egy 2 milliós tömeg, oké, na de én fontos vagyok-e neki? És ezt kérdezzük mi is, hogy itt van-e Isten az életemben? Jelen van-e Isten? És milyen biztató azt tudni, hogy Isten vezette bele ezt, ebbe a helyzetbe a népet. Hogy Isten gondoskodott erről a népről, akkor is, hogyha nehéz helyzetben voltak. És ugye, amit az Úr Jézus mondott, hogy ő a jó pásztor. Milyen jó úgy gondolni magunkra, hogy én az ő juha vagyok, az ő báránykája. Olykor föl kell venni a karjaiba, és egy kicsit megringatni, néha egy kicsit keményebb helyre vezet, de akkor is az ő tulajdona vagyok, akkor is Isten tulajdona vagyok. Akármilyen nehéz helyzetben vagyok benne, akkor is az Isten tulajdona vagyok, és ő hord karjain. Ahogy Pál apostol is olyan szépen megfogalmazta, hogy mi kell neked még? Mi kell? Azt mondja, ezt nem ő mondta, a következőt mondta ő, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Róma 8.32. Lehet ezekbe kapaszkodni, abba, hogy nem azt kérdezni, hogy Isten jelen van-e, meg ő vezetette bele, meg hova tűnt az életemben, hanem hogy ha itt vagy, akkor hogyan akarsz engem vezetni, és hogyan mutatod meg a te dicsőségedet. És a hatodikként, hogy tanuljunk Mózestől. A nép sok ember. Még nekik sincs igazuk, hiába vannak sokan. A sok ember az mind egy embert okolt, emberhez fordult, de Mózes Istenhez fordult, és amikor már tényleg nem tudta, hogy mit csináljon, akkor azt mondja, hogy Istenem, baj van. És nem tudom megoldani a helyzetet, mert azt mondja, hogy kis híja, hogy meg nem köveznek. Mit csináljak ezzel a néppel? Teljesen tanácstalan. Viszont Istennek mondja el. És azt is bevallja, hogy hát fél, hát azért nem lehet egy egyszerű helyzet, hogy ha csak 100 ember megy neki egynek. És ott volt azért egy legalább 600 000 ember, legalább csak a férfiak. 3 héttel ezelőtt egy másik, de hasonló helyzet volt, amikor a nép a pusztában nem talált vizet, ami talált vizet, az meg keserű volt, és most is egy hasonló helyzet van, hogy szomjas a nép, nincs víz, de a két hasonló helyzetet is Isten teljesen különböző módon oldja meg. Az előző helyen egy fát kellett a vízbe dobni, most pedig a Mózes a fával, vagy hát a botjával ráüt a sziklára, és így fakad. Isten változhatatlan. Isten nem változott 3 hét alatt sem, ez biztos, és 3000 éve alatt sem, de a módszerei és a megoldásai azok mindig másak. Nem feltétlen kell leutánoznunk sem azt a kort, sem az apostolok cselekedeteinek az idejét, és látjuk azt, hogy Istennek számtalan megoldása van. Én azt tapasztalom, hogy sokszor, nagyon sokszor nem az a megoldás, ami nekem a megoldásom. Egy-egy helyzetre, vagy ami tanácsom volna az ő számára, hogy hogyan oldja meg, kimeríthetetlen tárháza van. De tanuljuk meg ezekben a nehéz helyzeteinkben, a szomjúságunkban azt, hogy Istenhez fordulunk, mint Mózes itt. Látjuk azt, hogy nem feltétlenül a testi szükség szólaltatja meg ezeket az embereket sem, az, hogy szomjasak, hanem van ott bennük más is, más gondolat. Ha belegondolunk, hogy mire vágynak, hát biztonságra, hát Az, hogy tegnap előtt volt vízünk, de ma nincs, az azért elég gáz. És ők biztonságra vágynak. Hát ki az, aki ma nem biztonságra vágyna közülünk sem? Ha belegondolunk, hogy tényleg az egy életcéle, hogy annyi pénzem van, hogy ki tudom fizetni a következő havi bérletet. És akkora drágulás van, hogy nem látok 3 hónappal ezelőtt, vagy későbbre, és egyáltalán nem vagyok biztos, hogy akkor is meg fogom-e tudni venni azt a bérletet. És ugye a fiatalok összeköltöznek, összeházasodnak, összeköltöznek, és hogyan lesz abból ház? És hát nekem is már azon járt az agyam 18 évesen, vagy 16, hogy tudnak az emberek milliós autóba furikázni? Hogy lesz annyi pénze egy embernek, aki Isten szolgálatába áll? Lehetetlen. És Isten megadta nekünk is, hogy most már ez a harmadik, nem tudom hányadik autónk, mert mindig gondoskodott rólunk. Csak az a fontos, hogy keressétek először az ő országát, és az ő igazságát, és ezek ráadásul megadatnak nektek. És nem rövidlátó az Isten, mondom ezt a fiataloknak is, nem rövidlátó az Isten, hogyha beleenged valami iszonyú nehéz helyzetbe is. Mire vágyik a nép? Mire vágyunk mi? Biztonságra, tervezhetőségre, kiszámíthatóságra. Arra vágynak ők is, hogy ihassanak végre, hogy ehessenek végre múlt hét vasárnap, ugye. Sokszor az ember másra se vágyna, csak hogy legyen mit a hasába tölteni. Gondoskodásra. Oké, hogy itt van nagyon sok ezer ember, na de itt vagyok én is, és velem foglalkozik-e valaki? Az én dolgaimmal foglalkozik-e valaki? És Isten foglalkozik-e velem? Meg egyszerűségre és elérhetőségre. Ugye bemegyünk a boltba, és tele van a polc, ugye nem mint 30-40 évvel ezelőtt Romániában, sokan tapasztalták ezt, bemegyek a boltba, tele van a polc, és csak elveszem. És erre vágyunk természetszerűen, hogy Isten mindig ott legyen, én elvehessem, ami nekem szükségem van tőle. Az életben mindent gyorsan, ugye ilyen instant világban élünk, azonnal oldódjon a kávé, a kakaó, a tea, és aztán lehetne sorolni. Az Istennél meg azt tanuljuk, hogy ő nem ilyen hirtelen megoldásokban és azonnali megoldásokban gondolkodik, hanem hát néha eltart ez nem csak napokig, meg hetekig, hanem hosszabb ideig is. De mi egyszerűségre és elérhetőségre. Egyszerűen elérjem, erre törekszünk. Istennek meg esetleg más megoldásai vannak. Hát és aztán kiderül, hogy az ő problémájuk is az volt, hogy Isten közöttünk van-e. És milyen jó az, hogyha vágyják az Istent. És nem csak azért, hogy legyen mit enni és a pocakomba tölteni, hanem hogy az Isten tényleg betöltse az én életemet. És ez jó motiváció, hogyha az ember szomjazza Istennek az igazságát. És lehet, hogy olyan botrányos helyzetbe kerülök, hogy nincs víz, és nincs mit ennem, mint ennek a népnek. Bár ma ez ugye, amikor nehezen tudjuk őszintén elimádkozni, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, mert ugye havonta érkezik a bankszámlára valamilyen apanás. De Istennek mégis az a fontos, hogy ő vele legyünk és maradjunk kapcsolatban. Ő nem a mi terveinket akarja megáldani, ő nem hosszú távon előre közli velünk a terveinket, és ezt se kell nagyon necsetelni, mert ez is elhangzott a múlt alkalmakkor, hanem arra hív bennünket, hogy vele legyünk és maradjunk kapcsolatban. És ezért ad Isten olykor igen nehéz helyzeteket. És amikor mi azért imádkozunk, hogy minden gömbölyű legyen, minden lesimított legyen, ne legyen semminek sarka, éle, ne legyen probléma, nehézség az életünkben, akkor azt olvassuk sajnos, hogy hát most így közhelyen, hogy teher alatt nő a pálma, de hogy tényleg Isten ilyen nehéz helyzeteket ad, és nem lehetett eltéveszteni az utat, ezt a nehéz helyzetet Isten adta. És Isten enged bele bennünket is olyan nehéz helyzetekbe, amik segítenek bennünket abban, hogy esetleg a következő feladatra készüljünk föl, meg arra, hogy megismerjük Istent, és az ő szeretetét, az ő kegyelmét. És megismerjük azt, hogy hatalmasabb, és vannak jó gondolatai, és hogy Isten képes a pusztában is vizet vakasztani. és képes kenyeret is adni, és lásd, ugye, amikor az 5000 embernek a pusztában adott 5 kenyérből elegendő élelmet, tehát Isten igenis képes a pusztában is adni bőségesen. Ja. És az a nagy kérdésünk, ugye, hogy Isten jelen van-e ezekbe az én nagy problémáimba, és itt van a válasz a történetben, hogy ott volt, jelen volt az ő életükben is. Amikor végre Mózes az Úrhoz kiáltott, Isten adott megoldást, de hisszük-e azt, hogy mi is, hogyha oda kiáltunk az Úrhoz, akkor ad megoldást? Elméletben megvan, hogyha kiáltok, az Úr segít, énekeljük is, kívülről is tudjuk, igen, csak az én adott helyzetemben, amikor tényleg ilyen szűkségben vagyok, akkor is teszem-e, és várom-e, elhiszem, hogy ő választ is fog adni, és megoldást is fog eladni. Azt mondja Isten neki, hogy vedd a kezedbe a botodat, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára, víz fakad belőle, és ihat a nép. Hogy az volt a kérdésük, hogy ott van-e az Úr közöttük. És Isten azt mondja, hogy ott állok előtted. Én most nem néztem meg a több fordítást, meg semmit se, csak úgy föltűnt az, hogy ott állok előtted. Nem az, hogy oda állok, hogy majd lejövök, mint ugye amikor építik az emberek a Bábel tornyát, jó magas legyen, hogy találkozzunk Istennel, és akkor Isten azt mondja, hogy hát lenézek, már megnézem, hogy hol vannak és mit csinálnak. De nem így érkezik most Isten, hanem azt mondja, hogy ott állok, és mindegy, hogy melyik sziklát csapkodod, én ott állok, és én fakasztok majd. Tehát ott van, jelen van. Most a 105. Zsoltár az két mondatban összefoglalja a múlt vasárnapi és a mai történetet is. A 105. Zsoltárnak a 40-41. Verse az így szól, hogy kérésükre fürjet hozott, és mennyei kenyérrel tartotta őket jól. Megnyitotta a kősziklát, és ömlött a víz, folyó áradt szomjú földön. Na most, amikor ott van legalább 600 ezer ember, 2 millió gyerekekkel, meg rengeteg állat, mekkora csobogásnak kell annak a vízforrásnak lennie? Vajon egy ilyen kis vízcsapocska, amit mi megnyitunk, az elég vizet fakaszt-e? És a zsoltáros azt mondja, hogy hát nem, ez nem csak ilyen félcolos csőből folyó víz volt, hanem azt mondja, hogy folyó áradt a szomjú földön. És ez a folyó, az bőven elég volt az embereknek, és azt olvastam, hogy ez valószínű, hogy ez olyan folyó volt, ami aztán el is kísérte, és még az jutott eszembe, hogy igazából most hosszú-hosszú ideig nem olvasunk arról, hogy vízszűkébe lettek volna ezek az emberek, hogy valószínűleg a folyó mellett bandukoltak, és volt nekik minden nap elég vízük. És amikor a 1 Korintus 10-ben Pál azt olvassa, azt mondja erre a történetre, hogy és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig a Krisztus volt, akkor nyilván nem egy kősziklára kell gondolnunk, amelyiknek lába van és velük gyalogol, de talán arra a vízre kell gondolni, ami abból a kősziklából fakadt. És tegnap volt nálunk csoportóra, és erről a kenyéradásról volt szó, meg a mannáról. Ugye egy héttel ezelőtt a mannáról volt itt is szó, és hogy arról beszéltünk, hogy Krisztus olyan, mint a manna. Most itt vannak ezek az emberek a pusztában. Nincs semmi ennivalójuk. És jön a manna, és abból táplálkoznak, és az élteti őket napról napra. Igen, a mi Krisztusunk is. Ő mondta, hogy ő az élet kenyere. Hogyha nincs a Krisztus, és nem veszed így, mint a mannát ez a nép magadhoz, és nem táplálkozol Krisztussal, akkor ott éhenhalás lesz, lelkileg. És ugyanígy olvassuk ezt is, hogy az a kőszikla, az Krisztus volt. Az a víz, ami abból folyt, az a Krisztus beszéde volt. És hogyha egy ilyen puszta földön, mint ahogy a világ körbevesz bennünket, hogy mindenről beszél, csak éppen örök élet dolgairól nem, hogyha nem foglalkozunk a Krisztus beszédével, akkor megint csak szomjanhalás fenyeget bennünket. És ezért táplálkozunk napról napra. Ez a kőszikla pedig a Krisztus volt. És ha semmit nem jegyzünk meg a mai ige hirdetésből, azt az egyet meg kell jegyezni, hogy az a kőszikla, az a Krisztus volt. És nekünk erre a Krisztusra van szükségünk. A víz, amelyik elkísérte őket, és odafordulhattak, amikor szomjasak voltak, amikor ínségben voltak. És frissíthették a testüket, lelküket is. Az a víz adatott nekünk is. Nekünk a Krisztusra kell figyelnünk, nekünk a Krisztus oltja a mi szomjunkat. Nem is szeretnék itt nagyon elidőzni ennél, de egy korábbi csoportórán volt nálunk szó a János 4-ben a samáriai asszonyról. A samáriai asszony, aki szintén olyan nagy szükségben volt és szomjazott, hogy amikor Jézus azt mondja neki, hogy adok neked olyan vizet, hogy soha nem szomjazol meg, akkor az asszony egyből rá vetette magát, hogy Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. De milyen kín lehetett az asszony számára, hogy a legmelegebb órában kell jönnie a kútra, és valószínűleg azért, mert hogy a rendezetlen családi élete volt, Jézus mondja is neki, hogy igazat mondtál, az a férjed nem a férjed, 5 férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem. És talán ezért, vagy nem tudjuk miért, mintha menekült volna az emberek elől, mintha kerülte volna őket, és úgy ki volt szomjazva, lehet látni, hogy teljesen lelkileg úgy szomjazik ez az asszony, hogy amikor Jézus mondja azt, hogy na adok neked vizet, akkor azt mondja, hogy na, ne kelljen ide többet jönni. És amikor lelkibb síkokra tereli Jézus a szót, akkor egyből rá érez erre, hogy igen, proféta, igen, az Isten imádata, és egyből veszi az adást, mintha szívnál magában, mint egy szivacs. És aztán a végén el is fut, hazamegy, hogy hú, megmondott nekem mindent. Nézzétek, gyertek, lássátok meg. Hát nem ez a Krisztus. Mintha. Nézzétek meg ti is. És ő neki kijelentette Krisztus magát. Ilyet nem nagyon olvasunk itt a János elején. De ennek a szomjas asszonynak mondta, hogy igen, én vagyok a Krisztus. Én vagyok az eljövendő. Rám van szükséged. És én olyan vizet adok neked, ami valóban bármikor jöhetsz hozzá, oltani fogja a szomjadat. És azt olvassuk, hogy soha örökké meg nem szomjazik, és hogy fölmerül bennem a kérdés, hogy igen, ez tényleg így van-e? És tényleg hisszük-e? Az ember elkezdi a hívő életét élni, és jönnek ezek a nehéz helyzetek, hogy belekerülünk olyan helyzetbe, hogy nem tudjuk megoldani, erőnk fölötti. Egy ilyen szomjúság, 2 milliós tömeg, 600 000, teljesen mindegy, és nincs víz. Ki oldja azt meg? Az én szívemet, lelkemet olyan teher nyomja, ki oldja azt meg? Hogyan lehet ezt még valahogy orvosolni? És Isten enged bele bennünket ilyen nehéz helyzetekbe, de hisszük-e azt, hogy soha örökké meg nem szomjazik? Én azt gondolom, és tapasztalom, hogy amikor a lelkem megkapta ezt a vizet, amit Isten tud csak adni Krisztusban, akkor egy olyan forrást kaptam, amihez azóta bármikor mehetek. És volt olyan, nem egy és nem két nap, amikor igencsak nagy szomjúságot éreztem és kínlódtam, de azt is megtanultam, hogy lehet Istenhez fordulni, és lehet oda menni, és el lehet mondani neki, hogy passz, kész, lila gőzöm sincs, és nincs kedvem, és nem tudom, de azért jó előtted, Uram, elmondani, hogy ezek vannak. És mindig adott valami jelét annak, hogy igen, ő szeret, meg velem van, és ezt nem kell elfelejteni, és meg is erősítette az én hitemet ebben. Csak az a kérdés, hogy ezt komolyan vesszük-e, hogy tényleg nem kell nekem szomjaznom. Van az Istennél elegendő víz Jézus Krisztusban, az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Csak komolyan veszem-e azt, amit elvileg hiszek és vallok. Mózesnek azt mondta, hogy menj oda, és üss a kőre, és majd fakad a víz. És nekünk is azt mondja, hogy menj oda, ahol én vagyok, ahol én állok, és lesz ott elegendő víz. És nem csak az akkori embereknek, és nem csak a hitetleneknek szól, hanem a mai embereknek, meg a hitetleneknek és a hívőknek is szól, hogy akik megfáradtak, meg megterheltek, azok jöjjenek Krisztushoz, mert ő valóban tud nyugalmat adni a lelkünknek. És hogy Isten mennyire nem rövidlátó, ugye ad nekik vizet, felüdülhetnek testileg, lelkileg, és akkor beleengedi őket egy következő helyzetbe. Azt mondtam, hogy ezt az amáleki dolgot nem akarom nagyon kitárgyalni, de itt vannak, beleengedi őket ebbe a nehéz helyzetbe. Egy harc. Most ezek az emberek rabszolgák voltak Egyiptomban. Úgyhogy ezek nem fognak nagyon harcolni maguktól. De hogyan tudtak volna harcolni egyáltalán, hogyha nem kapnak vizet? Hogyan oldhatták volna meg ezt a helyzetet? Hát sehogy. Tehát Isten ellátta őket vízzel, és aztán nem kell szomjasan menni az Amálekhez. És azt olvassuk, hogy Mózesnek ameddig fönn volt a keze, addig ők voltak az erősebbek, amikor leeresztette a kezét, akkor meg kitűnt, hogy hát az amálekiek mindjárt legyűrik őket. És akkor Mózes alá hoztak egy követ, és ráült. És ameddig fönn volt a keze, addig nyertek, és így aztán nap végére nyertek is. És ugye Mózes alá nem fotelt hoztak, hanem egy követ. Nem belehelyezkedett, hogy na most már én eleget dolgoztam. És az jutott eszembe, hogy Krisztus alá sem egy fotelt tettek, még akkor is sem, hogyha elmenve a mennybe, ő a trónusra, Isten jobbjára ült, de nem egy fotelba hátra dőlve várja, hogy mi történjék, hanem azt mondja, hogy esedezik és fohászkodik érettünk mind a mai napig. És ameddig látjuk az ő kezeit fölemelve, hogy imádkozik érettünk, addig van értelme harcolni, és addig van is erőnk. És az Úr Jézus soha nem adja föl, és esedezik értünk, ameddig vagyunk, és ameddig nehézségben vagyunk, meg ameddig itt a földön élünk. És ezért kértem, hogy énekeljük ezt az éneket, amit énekeltünk is, ez kicsit korábban volt új ének, ami így szólt, hogy csak Jézus az, aki segíthet, volt az az utolsó verszaka. Csak Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem ad más, csak is ő. Itt áll és türelmesen vár még, mit késel, nincs már sok idő. És ő hozzá imádkozzunk most. Urunk Jézus Krisztus, szeretnénk meghajtani magunkat te előtted, aki ismered a mi gondjainkat, bajainkat, nehézségeinket, és látod, hogy olyanok vagyunk sokszor, mint a száraz kút, és te látod, hogy milyen könnyen kifakadunk, és milyen könnyen lázadunk, és lázítunk, és milyen könnyen panaszkodunk mások ellen. Köszönjük, hogy te mégsem mondtál le rólunk, és köszönjük, hogy velünk vagy minden napon a világ végezeteig, nem kell bizonytalankodnunk. Köszönjük, hogy itt vagy, közöttünk vagy, ahogy megígérted. Köszönjük a te szent lelkedet, akinek kitöltetését múlt vasárnap és hétfőn ünnepelhettük, hogy nem hagytál bennünket árván, hogy nem magunknak kell a harcainkat harcolnunk egyedül, amikor éppen víz sincs és semmi erőnk sincs. Köszönjük, hogy bennünk vagy, bennünk vettél lakozást. Köszönjük neked azt, hogyha mi tehetünk a saját hibáinkról, akkor sem ezt róvott föl nekünk csupán. Köszönjük neked a te keresztedet. Köszönjük neked azt, hogy bár minden gonoszságot elkövettünk, és mi juttattunk oda a keresztre téged, és te valóban meghaltál, de a mi bűneink miatt kellett meghalnod, és nem csak más emberek bűnei miatt, de akkor a legnagyobb kudarcban hoztad ki mégis a te legnagyobb győzedelmedet, mert te feltámadtál a halálból és élsz, és mint élő urat szólíthatunk meg most is téged. Köszönjük, hogy téged nem lehet legyűrni az életnek a fejedelmét a halállal sem, és lehetnek akármilyen nagy gondjaink, de akkor is velünk vagy, és akkor is van hatalmad megoldani azokat. Így kérünk a betegekért, a betegségben szenvedőkért, kérünk azokért, akinek ereje megfáradt, kérünk azokért, akik azt a lelki tikkadságot, szárazságot érzik csak, hogy szólnak és fohászkodnak hozzá, de mintha nem lenne hang és nem lenne felelet. Kérünk, hogy bizonyítsd meg a te szeretetedet, és szólítsd meg őket újra és újra. És kérünk, hogy győzz meg bennünket, hogy velünk vagy, hogy velünk sétálsz, hogy velünk harcolsz minden küzdelmünkben és nehézségünkben, és ott vagy az, ami örömünkben is. Segíts figyelni rád, És amikor tényleg sok nyavajánk és bajunk van, akkor is segíts elnézni te reád, aki elkezdted bennünk a munkádat, és be is végzed. És hadd kérjünk azokért, akikben nincs még ez a hit és a reménység, győzd meg őket a te lelkeddel, mert a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Így áld meg a mi életünket, a szavainkat, és segíts, hogy tudjunk másokat erősíteni te benned, hogy ne adjuk föl, és ne engedjük le a karjainkat, hanem lássák mások is azt, hogy mi hordozzuk őket előtted imádságban. Köszönjük, hogy nem hiába való a mi munkánk és imádságunk sem. Áld meg a mi életünket, mai napunkat, előttünk álló hetet, a rengeteg feladatot, amit ránk bíztál, hadd tudjunk a te országodban tevékenykedni. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te tulajdonod vagyunk, a te bárányaid, akit tudod, hogy milyen legelőkön vezess, és milyen csendes vizekhez terelges. Bízunk benned, és segíts egyre inkább bízni benned. Amen.
Köszönjük az igehirdetés. Laci mondott egy olyan mondatot, hogy én ezt így gondolom, és ezt így tapasztalom, és aztán hozzátette. És ez nagyon, nagyon, nagyon jó volt így, hogy mondtad, mert van egy meggyőződésünk, amit gondolunk az Isten igéje alapján, meg ahogyan ezt megkaptuk másoktól is, de ez jó, hogy ez nem csak egy ilyen külső forrásból jön, bár külső menem mi találtuk ki, szóval Istentől jön, de nem távol van tőlünk, hanem ezt megtapasztalhatjuk. És remélem, hogy egyre többen vagyunk itt, vagy mindannyian, akik itt vagyunk, azok nem csak ismeretünk van Istenről, hanem megtapasztaltuk azt, hogy ő milyen is valójában. És erre hívunk titeket, hogy ebbe, és erről beszélt Laci is, és az éneklés is ebben segítsen bennünket, hogy egyre inkább a Krisztussal való közösséget ilyen módon meg is tapasztaljuk, hogy ne csak ismeretünk legyen róla, hanem ez az ismeret, ez legyen ilyen valóság. Úgyhogy ezt az éneket énekeljük, hogy ki vagyok én, hogy a mindenség ura hallja hangom, hogy látja gondomat, és vezet bennünket. Bátorítunk titeket arra is, hogy az Isten tiszteletnek ezen a részén van lehetőség bizonyságtételre. Most senki nem jelentkezett, csak hát hirdessem, hogy lehet erre. Ez egy jó alkalom, hogy megosszuk azt, amit megtapasztaltunk az Isten úr közösségünkben. Fennállva énekeljük a záróénekünket.
Tegyük Isten áldását. Egy ünnepnek az utolsó nagy napján Jézus felállt, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Úgy legyen. Amen.